nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Mező Róberttel, a Ján Ferenc Kórház Központi Rehabilitációs Osztályának főorvosáról beszélgetünk. Többek között arról, hogy hogyan működik legalább kicsiben a demokrácia az egészségügyben, hogyha ezt annak lehet nevezni, de hát végül is erről beszéltünk mostanáig. A rehabilitációs osztály betegeinek jó része az 50-es, 60-as generáció, vagy fiatalabbak, vagy idősebbek, tehát korfüggő-e ez?
Hát erre nagyon teljesen egyértelmű, hogy az idősebb generáció van többségben, hiszen ők jutnak olyan helyzetbe, amikor már nem gyógyítható valami.
Igen, de hát azért az 70 fölött van inkább, nem? 70-80
év. Sajnos azért ez lecsúszik. Nagyon sok sztrókos betegünk van.
Azért hány évesek?
Hát az néha-néha már gyerekkorban kezdődik.
Komolyan?
Igen, már a kamaszkorban is van, kamaszkortól is van, és aztán a fiatal felnőtteket is érheti, és a nagy generációt, ugye most ebben az adásban vagyunk, tehát olyan 50 és 60 között megsokasodik, és természetesen időskorban is van. Tehát
férfiak, nők?
Vegyesen. Uh-huh. Egy kicsit több a hölgy, ennek nagyon egyszerű oka van. Uh-huh. Ők élnek hosszabb ideig. És ebből aztán kevesebb férfi tűzhet meg a guta.
Igen, de ha mondjuk az 50 és 60 közötti korról beszélünk, ott is több a nő, a sztrókos nő. Vagy ki tudja.
Ez nagyon meglepő. Bevallom őszintén, most ebből nem készültem.
Nem baj,
statisztikában nézzék el nekem, nem tudok exakt választ adni.
De nem is fontos. Inkább az a fontos, hogy ez egy olyan jelenség, ami eléggé megdöbbentő, főleg azért, mert éppen tegnap olvastam a kanadai külügyminiszter egy-két hetes nyilatkozatát, mely szerint a jelenlegi 60-asok az új 40-esek. Mondta ő, lehet, hogy ezt azért mondta, mert Ausztráliában él, és más életviszonyok között él.
Ez nagyon érdekes dolog szintén. Az aktív életkornak a kitolása, ez egy rettentő fontos dolog, és ez egy társadalmi kérdés. És erre csak azzal tudok válaszolni, hogy az egészség az értékteremtő. Tehát aki az egészségügyben dolgozik, az egy értékteremtő, és ezért rettentő fontos az, hogy az egészségügyet felfejlesszük, mert ezzel munkaerőt adunk vissza a társadalomnak. Na most én ezt lefordítom a rehabilitációra, mert hiszen mi azokkal az emberekkel foglalkozunk, akik már nem tudják a mi segítségünk nélkül ellátni magukat, valamilyen tartós fogyatékosságuk van.
Hát vagy pedig újra szeretnék ellátni
újra
magukat,
szeretnék
tehát egész napos tehát működő képességet szeretnének elérni.
Így van, az egész napos működés a legfontosabb dolog. Na most sokan azt hiszik, hogy a rehabilitáció azért rettentő hatékony, mert el tudjuk juttatni a pácienseinket a munkavégzésig.
És ez nem?
Ez egy rettentő vékony réteg. De ha én megnézem azt, hogyha van egy rehabilitáló, megütött valakit a guta, csúnyán mondom,
de hát erről van szó,
de így megértik a hallgatók, tehát sztrókot kapott valaki, akkor annak a fél oldala lebénul, lehet, hogy beszélni is nehezen tud, nem tudja ellátni magát, akkor ezt meg kell tanítani. Ha mi nem lennénk, akkor ez az ember egy egész napos ellátásra szorulna, vagy a család által, vagy az állam által. Ha én eljuttatom a páciensemet addig, hogy önmagát el tudja látni, akkor már is felszabadítottam egy olyan munkás kezet, aki visszatérhet a társadalomba. És ez a lényeg.
Igen, de ez azt jelenti, hogy igazából az a társadalmi kérdés, hogy az aktív kor kitolódik, az Magyarországon nem lefordítható egészségügyi kérdésre, illetve nem lefordítható arra, hogy ez a bizonyos generáció, amelyik aktívabb, és tételezzük fel, hogy tovább él, valójában ennyire elhasználódik?
Nagyon, nagyon elhasználódik a magyar munkavállaló, ezt be kell lássam. Én bevallom őszintén, nem ilyen kérdésekre válaszoltam, de vagy készültem, de azért megpróbálok válaszolni.
Igen.
Tehát azt látnunk kell, hogy a statisztikák alapján a magyar lakosság az lényegesen rosszabb egészségügyi állapotban van, akár mint Szlovákiáé, vagy Szlovéniáé, hogy a mellettünk levőt mondjam, vagy Ausztriáé.
Hát, igen,
tehát ennek tudjuk. Megfelelően értető módon az egészségügyi fogyasztása is elvileg nagyobb kéne, hogy legyen.
Ez látszik a rehabilitációs osztályon is.
Illetve látszik a rehabilitációs osztályon, hogy ennek a generációnak a tagjai kerülnek be már olyan állapotban, amikor ők már munkavállalásra nagyrészt alkalmatlanok lesznek, viszont rehabilitációra szorulnak. Ez látszik nálunk is. Tehát egy kicsit fiatalabb az összetétel, mint a nyugat-európai hasonló osztályokon. Talán egy kicsit kevésbé vagyunk eredményesek, mint ott, mert ott van egy olyan társadalmi gondoskodás, egy jobban megszervezett társadalmi gondoskodás, amelyik a mi munkákat is jobban segíteni.
Tehát tovább viszi az illetőt, amikor igen, kikerült.
Így van. Tehát ez például nagyon fontos lenne, önkormányzatok ebben már érintettek, és nagyon sok önkormányzat nagyon szépen dolgozik ebben, hogy olyan gondozó hálózatot csinál, amelyik a tőlünk kikerült, már rehabilitált embert, pontosabban csak részben rehabilitált embert, mert a végső rehabilitáció az a lakókörnyezetben van, nem a kórházban. Nekünk haza kell engedni az embereket, nagyon gyakran egyébként hazaengedjük hétvégére szabadságra, hogy ott szembesüljön azokkal a problémákkal, amit otthon fog látni, amit otthon találkozik, a család is találkozni fog vele, és az is egy fontos dolog, hogy a családot be kell vonjuk. Na most, ha ezt társadalmi szinten tudjuk, a home-based rehabilitation, tehát a lakókörnyezeti rehabilitációt is megszervezni, akkor mi sokkal eredményesebbek leszünk, és az én pacientúrám, vagy az én klientúrám, inkább így mondom, klientúránk, az sokkal jobb helyzetbe fog visszajutni. Na most érthető módon nem mindenkinek fog sikerülni ez. Ez is egy természetes dolog. Mindig lesz olyan, aki megmarad fogyatékosnak. De arról például társadalmi szinten gondoskodnunk kell.
És nem gondoskodunk.
És ebben van nagyon nagy hiány jelen pillanatban Magyarországon, hogy ezt még egy kicsit jobban fejlesszük föl, egy kicsit jussunk előbbre, mert akkor, amit elmondtam a munkáskézről, ott az kérem szépen föl fog szabadulni, ha jól csináljuk.
Mennyit hajlandóak megtenni önmagukért az emberek? Ez nagyon általános, mert nyilván emberre lebontva más, de átlagosan, tehát ahogy engem meglepett az, hogy amikor osztályunk gyakorlatilag sztrókkal szenvedve bekerül egy ilyen osztályra, mennyire képes önmagáért tenni? Dolgozni, tornázni, partnernek lenni a gyógytornásszal és az orvossal?
Ez szintén egy rettentő fontos dolog. Akkor, amikor a Timről beszéltem, akkor egy nagyon fontos elemet kihagytam.
Igen, az illetőt, akiről nem?
Az illetőt, meg a betegtársát.
Aha.
Azt kell mondjam, hogy ez egy terápiás rezsim. Uh-huh. Nem is azt mondom, hogy Tim, hanem rezsim, mert bizonyos kényszereknek működni kell, mert aki egész életében tohonya volt, az egy sztrók után nem fog megtáltosodni. De ha látja a betegtársát, aki hasonló helyzetben van, és talpra áll, és elindul, és megcsinálja, és dolgozik, akkor ő se tudja kivonni magát, és ő is elindul. Tehát rettentő fontos ezeken az osztályokon az, hogy a betegtársa példa, hogy őt be tudom mutatni. Meg kell mondjam, a számítógépen rengeteg olyan videó van, amit betegekről készítettünk, hogy hogyan fejlődnek. És hogyha valaki elkeseredik, akkor leültetem oda a számítógéphez, hogy nézze meg, ez az ember rosszabb helyzetben volt, mint maga, és mégis eljutott az önállóságig, akkor maga meg miért nem csinálja? És ez a fontos, a betegtárs példája. Hm. És természetesen hozzá jó csapat.
Igen, de mennyire üti arcon, vagy vágja arcul az embert, amikor váratlanul egy teljesen aktív helyzetből egy ilyen tehetetlen és kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Tehát, hogy az nem ad akkora energiát, hogy én ezen túl akarok lépni, hogy nem akarok másoktól függni?
Ez egy hatalmas pofon. Tehát azt hiszem, hogy mi egészségesek, ezt nem is tudjuk igazán elképzelni. Nekem volt egy kis harcom a rákkal, tehát akkor megértem azt a gyászreakciót, amit ilyenkor az ember az élete, az előző élete és a feladatok elvesztése, újragondolása jelent. Nagyon nehéz átlendülni. Tehát három szakaszra lehet ezt osztani. Van az első, amikor megdöbbenek, teljes apátiában vagyok, utána jön egy fel háborodás, hogy miért pont velem, és csak amikor ezek a gyászreakciók megvoltak, akkor kezd igazán aktívvá válni egy olyan ember, akit valamilyen fogyatékosság ért. És akkor már körbenéz. Az első két fázisban nem. És azért kell nagyon jónak lenni a csapatnak, hogy ezen az első perióduson átvezessük a beteget, tudjunk neki perspektívát adni, engedjük meg neki, hogy elgyászolja saját magát, hogy elgyászolja azt a dolgot, amit ő elvesztett, és mutassuk meg, hogy hová juthat el.
Sok mindenről szerettem volna még beszélni, például arról, hogy 45 éves kor fölött valóban kell-e mindenkinek hordani a luttal betétet, például, hogyha erre ez egy mondatos válasz lehet kapnom.
Nem mindenkinek. Nem mindenkinek, de többségünknek. Erre azt szoktam mondani, hogyha valakinek nem fáj a feje, nem veszi be az algopirint.
Igen, hogyha de ha fáj a lába, akkor nem kell neki. És hát egy rendkívül fontos munkát végez a szülési károsodott gyerekekkel. Azt hiszem, hogy majd prolongáljuk a beszélgetésünket, és erre feltétlenül vissza fogunk majd
térni. Ez egy másik muzsika, ez a Bethesda kórházzal való együttműködés, meg hát a cerebrapalatikus társadalommal való együttműködés, Pető intézettel való együttműködés. Nekem ez az egyik olyan rehabilitációs ág, ami a szívem csücske, hogy nagyon szívesen.
Feltétlenül fogunk akkor erről beszélni. Köszönöm szépen Mező Róbertnek, a Ján Ferenc Kórház Központi Rehabilitációs Osztálya főorvosának, hogy itt volt. A hírek után folytatjuk.